A Zene a házban rovat folytatódik, Severin Kausz Artemis maradt velünk, és csatlakozott hozzá Bándi Gergő a Szuperár Zeneművészeti Alapítvány képviseletében. Szervusz Gergő, üdvözöllek!
Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mi köszönjük, hogy itt vagy, és el tudjátok most első körben mondani azt, hogy a Magyar Zeneháza és a Szuperár az hogyan kapcsolódott össze 2 évvel ezelőtt, mi a szerepe a ti kapcsolódásatoknak, és aztán fogunk beszélni a március 1-i jótékonysági koncertről is. De akkor nézzük meg azt, hogy hogyan találtatok ti egymásra.
Abszolút. Szerintem ez így nagyon, nagyon adta magát, főleg az elején. Még a háznyitás előtt már elkezdtünk dolgozni a pedagógiai programunkon, amit már ugye említettem az előző részben.
Jó, kiveséztük.
Igen. Az élménypedagógia, az, hogy hogyan tudunk játszva zenei élményeket adni, és ez egyébként egy folyamatosan menő munka, amiben dolgoznak nálunk is pedagógusok, de dolgoznak velünk egyébként külsős pedagógusok, és nagyon fontos nekünk az, hogy így az egész szakmával tényleg tartsuk a kapcsolatot, és mindenkit, aki élménypedagógiában azért otthon van, igyekszünk becsatornázni magunkhoz, mert szeretjük tényleg ezt tehát hiszünk a csoportmunkában, és abban, hogy minél több vélemény, minél több gondolat hozzáadódik valamihez, tényleg annál jobb lesz a produktum. És ezért, amikor a foglalkozásokat készítettük, a foglalkozások első terveit, azokban a Szuperárnak a pedagógusai például volt, abban a munkacsoportban a Szuperár pedagógusai voltak, részt vettek, más például a múzeumpedagógusok, mert a Szépművészeti Múzeumból is segítettek, szóval sokan volt egy ilyen csoport. És igazából ott már láttuk, hogy azért nagyon hasonlóan gondolkodunk a zenéről is, a gyerekekhez való viszonyról, és viszont azt is tudni kell, hogy nagyon mással foglalkozunk, ugye a szuperárők mindennapokban, mi pedig az egyszeri látogatásokra specializálódtunk, de innen indult a viszony, tényleg még talán nem is 2, talán már 3 évvel ezelőttről, és ez folytatódott a nyitásról, a nyitás után is, azzal, hogy ugye akkor már lett egy koncerttermünk, és akkor a Szuperár munkáját tudjuk azzal segíteni, hogy a mi koncerttermünkben ennek a kollaborációnak a keretében ők meg tudnak jelenni az ő munkájukkal, erről pedig majd mindjárt Gergő tud is mesélni, hogy ez milyen módokon tud náluk meg.
Úgyhogy át is dobnám a labdát Gergőnek. Egyrészt a zeneművészeti alapítványként működtök, ez pontosan mit jelent?
A Szuperár az nem egy tehetséggondozó program, tehát ez nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy nem tehetségekkel foglalkozunk, hanem mi megadjuk a zenetanulás lehetőségét mindenkinek. Igazából mi egy élményalapú közösségi zeneoktatást próbálunk nyújtani teljesen ingyenesen, olyan gyerekek számára elsősorban, akiknek erre egyébként nem lenne lehetőségük, és ezzel az egésszel, amellett, hogy fejlesztjük a sok fajta kompetenciájukat, ami a zeneoktatáshoz kapcsolódik, egyfajta esélyt is akarunk nekik teremteni, tehát a koncertekkel például nagyon jól lehet növelni a gyerekek önbizalmát, és igazából egy pozitív változást akarunk elérni az életükben a zeneoktatás által.
Nálatok ugye konkrét zeneoktatás van. Tehát ugye itt az előbb Artemis és Feri elmondta, hogy a zeneoktatás az náluk nem feltétlen arról szól, hogy zenélni tanítják a gyerekeket, vagy adott esetben a felnőtteket. Itt viszont komplett produkciókig juttok el azokkal, akik részt vesznek valamelyik programotokban.
Így van. 2 program működik igazából az alapítványon belül. Van a kórus program, és van a hangszeres program, ami gitárral és ukulelével működik. Minden gyerek emelt óraszámban kap igazából jó minőségű zeneoktatást. Ez heti 3-4 alkalom, és közösen készülnek a koncertekre, ahol aztán közösen meg tudják mutatni azt, hogy mennyit dolgoztak, mennyi mindent tanultak, és közös sikerélményt tudnak megtapasztalni. De egy kicsit kapcsolnám is az L-szisztémát, mert a Szuperár is egy L-szisztéma inspirálta program.
Erről érdemes, mert szerintem sokan nem adtak még róla.
Igen, ez egy Dél-Amerikából indult program, ahol az elmaradottabb negyedekbe bementek a zenetanárok, és szimfonikus zenekarokat alakítottak gyakorlatilag a gyerekekkel.
Ugye itt az adás előtt volt Artemisnek egy olyan mondata, hogy a zeneoktatás nem cél, hanem eszköz. Vagy a zene nem cél, hanem eszköz. És itt azt érzem, hogy van némi átfedés, mert hogy nem feltétlen az a cél akkor, hogy szuper tehetséges zenészeket képezzetek, hanem azt, hogy a zenén keresztül új perspektívát lássanak az életükben ezek a gyerekek.
Igen, ez így van. Közben persze az is cél, hogy egy szuper zenei produkciót létrehozzunk, amit akár a Magyar Zeneháza színpadára jó szívvel fel tudunk állítani. Tehát sokat elvárunk a gyerekektől, de közben velük is el akarjuk hitetni, és hitetjük, hogy ők erre képesek, tehát hogy ők bízzanak magukban, és ők is érezzék azt, hogy meg tudják csinálni azokat a dolgokat, amikre az elején talán még azt gondolják, hogy ez nekik nem fog sikerülni.
Ez az elszisztéma egyébként, ez világszerte aztán elterjedt?
Igen.
Igen.
Igen, ez Venezuelából indult, és tényleg én most több európai programmal is beszéltem, akik igen, ők is alkalmazzák, ez nagyon, nagyon hatásos, és tényleg egy nagyon szép program.
Itt ugye a közösségi zenekészítésről van szó, vagy közösségi zenetanulásról, és a közösségnek nagy szerepe van. Mégis, hogyha valaki nem érzékeli, vagy nem érzi jól magát a közösségi létben, ővelük mi a helyzet? Ővelük hogyan tudtok foglalkozni? Az ő tehetségét hogyan tudjátok akár, már mondtad, hogy nem tehetségkutató vagytok, de mégis a gondozás, a tehetséggondozás az valószínűleg fontos nálatok is, tehát hogy azt hogyan tudjátok felszínen tartani?
Hát mindenképp differenciáltan kell oktatni a hétköznapokban, ez gyakorlatilag már első pár hét után így működik, és meglátjuk azt, hogy kivel hogy kell foglalkozni. Mi igazából tényleg csoportként és közösségként foglalkozunk a gyerekekkel. Mi tanárok is rengeteget fejlesztjük magunkat, és tanulunk arról, hogy tudjuk különböző módszerekkel megtalálni az utat mindenkihez, azokhoz is, akik esetleg kicsit idézőjelben rosszabbul érzik magukat a csoportban, és azokhoz is, akik sokkal nyitottabbak az ilyen együttműködésre. Úgyhogy tényleg az a lényeg, hogy megadjuk az esélyt mindenkinek, és a lehetőséget mindenkinek. Azt, hogy egy órán vagy egy próbán ezzel ki hogy él, az mármint a gyerekek közül, az nyilván rájuk van bízva, de mindenképp az a célunk, hogy mindenkit amennyire csak tudunk bevonjunk a közös munkába.
A közösségi zene tanulásnak mi lehet a legnagyobb kerékkötője? Találkoztatok-e olyannal, ahol akár egy tanár, akár egy szülő valamilyen oknál fogva egyszerűen nem tudta vagy nem akarta megadni annak a lehetőségét, hogy egy gyerek kibontakozzon a zeneoktatásban?
A közösségi zeneoktatás, mint akár csoportos, hangszeres oktatás, az kevésbé elterjedt Magyarországon, mint nemzetközi szinten. Tehát zenetanároktól én már hallottam, hogy kicsit megrökönyödnek azon, hogy csoportban oktatok gitár például, de szerintem nagyon jól működik, és én látom a hasznát, és a gyerekeken is látjuk tényleg azt, hogy fejlődnek ennek köszönhetően. Nyilván itt egy picit át kell értékelni a sikereket akár, vagy a célokat egy egyéni zeneiskolai oktatáshoz képest, de szerintem mindenképpen sok haszon van a közösségi oktatásban.
Beszéljünk a március 1-i koncertről. Ez egy jótékonysági koncert lesz. Milyen céllal lesz ez a koncert, és kik lesznek a színpadon?
A koncert az a Szuperár 5. születésnapja alkalmából kerül megrendezésre, ugyanis 5 éves az alapítvány idén, és ezért a Zeneháza segítségével egy nagyon jó koncertet fogunk tudni megvalósítani március 1-én, akik nagyon rendes módon a színpadot és a koncerttermet a rendelkezésünkre bocsátják, de valójában az egész háznak az infrastruktúráját, amiért nagyon hálásak vagyunk tényleg. Tehát a gyerekek egy nagyszerű környezetben fogják tudni megmutatni azt, hogy mi mindent tanultak az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt években.
Szóval ez mint egy vizsga?
Dehogy is nem, ez egy nagy örömzenélés lesz. Az összes szuperáros gyerek, ami Magyarországon 250 körül van most, 250-60, meg lesz hívva.
Ez nem rendes jambori.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenki ott lesz, de mindenkinek megvan a lehetősége. Nyilván ez egy péntek este, úgyhogy van, akit a szülők sem engednek el, vagy nem tud esetleg eljönni, de mindenképp sok gyerekre számítunk. A gyerekeken lesz a hangsúly és a reflektor, de vendégművészek is fel fognak lépni. Köztük van például a Szent Efrém Férfikar, akik fognak a gyerekekkel közösen is énekelni. Szintén vendégművész lesz Csurkulya József cimbalom művész, aki a Besodrommal szokott például játszani. Ő elsősorban a gitárzenekarral fog együtt zenélni, de a kórust is fogja kísérni, és még ifjabb Ökrös Tibor hegedű művész is a vendégünk lesz, aki azért egy nagyon kedves partner számukra, mert 2 gyereke is szuperáros az egyik iskolában, és mindig nagyon örülünk, amikor tudunk a családokkal is kapcsolódni, és közösen együttműködni.
Annyi zeneművészeti alapítvány van, meg iskola, alternatív zeneművészeti iskola, és ti most a szuperárral vagytok kapcsolatban, miért pont ők? Miért pont velük?
Hát egyrészt ezzel, amit már említettem, a pedagógiai összekapcsolódás mellett, ugye azért ez nagyon erős volt, hogy tényleg tudjuk, hogy a pedagógiai elveink nagyon hasonlóak, de van mellett tényleg ennek egy másik oka, és az pedig az, hogy az, ahogyan viszik ezt a programot, Juci, Otti, Gergő és tényleg a többi pedagógus, hogy van valami eszméletlen profizmus a gyerekekben. Szóval, hogy nem az van, hogy ők így gyakorolnak a zeneiskolába, és akkor eljönnek hozzánk a zeneházába, hanem ők már felléptek a Szigeten, meg ők már felléptek olyan színpadokon, nálunk sokkal nagyobb színpadokon, ami olyan magabiztosságot ad már a gyerekeknek, hogy igazából azt is tudhatjuk, hogy ez egy tényleg nagyon magas szintű és nagyon, nagyon jó produkció lesz. Tehát ez a szuperár, hogy valami fölé emelkedni, hogy ez tényleg megvalósul a programnak a neve, az tényleg megvalósul a gyerekekben is, hogy ezért nagyon nagy biztonsággal adjuk nekik oda ezt a koncerttermet. Mert valahányszor eljönnek hozzánk, például voltak már nálunk úgy, hogy kvázi előzenekarként léptek föl, Jonás Vera koncertje volt nálunk, és Jonás Vera koncertje előtt ők megjelentek, és énekeltek egy dalt, flashmob-szerűen, így van. És aztán
még Verát is meglepték?
A Vera nem. Tudott róla a közönség, ja, de egyébként
vala.
Igen, és ez mondjuk a Verának is mutatja a lazaságet, hogy a Vera is aztán utána énekelt velük egy dalt, szerintem egy próbával nyomták le. Tehát, hogy kialakul valami olyan profizmus, talán ebből a heti négyszeri együttlétből, vagy talán abból a nagyon nagy szeretetből, ami van így a gyerekek felé ezekben a pedagógusokban, hogy nekünk is egy nagyon nagy bizodalmunk van a szuperár munkájában.
Tudjátok, miről nem beszéltünk még, sem most, sem az előző részben, hogy ugye itt a zene történetről, a zene társadalmi hasznáról beszéltünk, arra, hogy hogyan lehet saját magamat kinyitni a zene által, de arról nem. Hogyha valaki erre, és itt a szuperár kapcsán jutott ez eszembe, hogyha valaki a zenei világban otthont talál, és sikeres lesz, a sikernek a feldolgozása. Ugye van a zeneházában egy olyan popkulturális, poptörténeti kiállítás is, ami hát megmutatja, hogy ki hova jutott el. Igen. De arról senki nem beszél, hogy egyébként ez mennyi lelki teher volt adott esetben egy adott zenésznek. Tehát például a szuperárnál erről beszéltek-e, van erről szó, vagy egyáltalán tervezitek-e?
Hát a siker feldolgozásáról így még nem volt szó. Arról mindenképp szoktunk beszélni, amikor van egy nagyobb koncertünk, akár a Szigeten, vagy a Magyar Zeneházában, hogy ezért a gyerekek izgulnak.
Ez egy mekkora lelki teher azért. Igen. Pozitív teher, hozzáteszem.
De nem csak a gyerekek, hanem mi tanárok is izgulunk ezekben az esetekben. És ilyenkor van az, amikor tényleg megszűnik a határ tanár és gyerek között, és mi is gyakorlatilag a csoport része leszünk, és együtt állunk ki a nagy közönség elé, és mi is ugyanúgy félünk egy kicsit, és izgulunk a közönség látványa miatt, mint a gyerekek. Tehát erről mindenképp szó van, de hogy ezek is nagyon jó alkalmak arra, hogy a gyerekek szokják az ilyen helyzeteket, és ezáltal is erősödjenek, és tényleg átlépjék a saját határaikat.
Nekem is van egyébként erre egy válaszom, amíg az előző blogban említettem ezt az ismeretterjesztő showcase-t, ahol nagyon-nagyon sok zenészt, 107 zenei produkció adott be nekünk jelentkezéseket, és hogy azért akik a második fordulóba kerültek, körülbelül 20-szal azért beszéltünk, és ott például nekünk volt egy mentorprogramunk ebben a folyamatban, pont ezért, és tudod, nem is zenei mentort, én egy beszédkócsot hívtam, mert pont azt éreztem, hogy a beszédkócs, és nem is azért, hogy jól beszéljenek az emberek, és akkor, hogy itt visszautaljak tényleg arra, amit a Gergő mondott, hanem arra, hogy...
Érezzék a tömeget.
Igen, meg hogy, hát, hogy izgulunk, hogy ez normális. Mm-hmm. Tehát, hogy az lenne baj, ha nem izgulnánk, tehát akkor lehet, hogy lehetne menni pszichológushoz, de hogy normális az, hogy izgulunk, normális az, hogy félünk, és hogy mert ez ilyen. Tehát, hogy színpadra kiállni és sokan néznek, az egy fura dolog, és hogy erre jó, ha rákészülünk, ennek kell egy feldolgozása. És egyébként a szívemből beszéltél, már nagyon-nagyon régóta gondolkodom egy olyan ismeretterjesztő sorozaton, és most, hogyha ezt hallgatják kollégáim bent, akkor tudni fogják, mert már sokak is felhozták ezt, hogy például tehát a mentális egészségről, mint nagyon sokat beszélünk.
A 27-es klub.
Iszony, igen, a 27-es klub, és az meg csak a Jéghegynek a csúcsa, mert az alatt meg ott vannak azok, akiknek van 35 félig megírt daluk a fiókban, de mondjuk egy iroda mögött, egy képernyő mögött ülnek. És, vagy akinek azt mondta, nem tudom, Géza néni, hogy a mi az hamis, és akkor ne énekelj. Szóval, hogy azok a...
És egy karrier tört derékbe Géza néni.
Akár egy karrier, vagy akár egy zeneszeret, vagy egy csomó minden törhetett ezzel félbe, és hogy én ez nagyon-nagyon tervezünk ezzel még dolgozni, még keresjük egyébként ennek a formáját, hogy ez egy előadás, ez egy workshop, ez egy közösségi élmény, ahogyan Gergelyek szokták, hogy mi az a jó módja, de hogy ezek nagyon-nagyon jelen vannak, ezek a témák a beszélgetéseinkben. héten, és stay tuned, még majd jönnek ilyen programok.
jó, szóval várunk vissza benneteket akkor, amikor ezek esetleg megvalósulnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Nagyon köszönjük a meghívást.
Én is nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket.
Szeverinkhaus Artemisszel, a Magyar Zeneház a zenepedagógiai csoport vezetőjével, és Bándi Gergővel, a Szuperár Zeneművészeti Alapítvány képviseletében beszélgettünk itt a Zene a Házban rovatban. És akkor ez volt már a szabadesés is. Köszi mindenkinek a figyelmet, találkozunk holnap is. Szoller Andi nevében is búcsúzom, vigyázzatok egymással, meg magatokra. Szevasztok!